Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. A szabadságot szintje megegyezik a napi választásait számával, mondja vendégem, aki számára a dizájnvállalkozás és az aktív zenei, zeneszerzői és előadói tevékenység egyaránt önazonos, az egyik a másikat szolgálja és segíti. Ez biztosítja számára a megfelelő szabadságot ahhoz, hogy ne essen a ló egyik oldaláról a másikra, ahogy ő fogalmaz. Ebben a portréban egy olyan embert ismerhettek meg, akinek a szabadság kivívása és megtartása az egyik legfontosabb az életében. Ennek ugyanúgy tere a vállalkozása, mint a zene. Számomra az derült ki, hogy a képességek, az érdeklődések lehetnek sokfélék, de az igazi eredmény, a valódi hatás akkor jön létre, ha mindebben van egy közös, mindent meghatározó, a mélyben meghúzódó szándék és szüntelen törekvés az önazonosságra. Ez a szabadságigény gyökere, így lehet hosszú távon elkerülni az értelmetlen, romboló kompromisszumokat, ebből építkezik a lényeget megmutató harmónia. Mai vendégem Szabó Kornél Dénes.
Sziasztok!
Azért nem mondtam, hogy ki vagy, és mit csinálsz, mert ez a kérdésem. Tudnilik, vállalkozó vagy, vagy zenész?
Önazonos mind a két oldal, és nem szoktam különbséget tenni. Az egyik szolgálja a másikat, és az egyik segíti a másikat. Tehát ez egy ilyen kellemes együttélés, és egy megfelelő szabadságot biztosít attól, hogy túlzottan átessek a ló valamelyik oldalára. Tehát egy ilyen szakbarbár...
Mert baj lenne, ha átesnél a ló másik oldalára?
Volt olyan időszak, amikor átestem, és azt vettem észre, hogy akkor nagyon el tudok mélyülni dolgokba.
Ez azért nem szokott hátrány lenni.
Nem, de ez nálam egy ponton túl azért kizár nagyon sok mindent, és akkor viszont már nem csak előnye van ennek, hanem megjelennek a hátrányok.
A kizár nagyon sok mindent azt jelenti, hogy kiszállsz a világból?
Annyira el tudok merülni valamibe, hogy megszűnik a világ körülöttem, és ez nem csak azt jelenti, hogy mondjuk ez egy próbaidőszak, egy gyakorlás, egy zenéhez kapcsolódó, vagy a rajzoláshoz kapcsolódó tevékenység közben, hanem akkor ez egy ilyen módosult állapot, és akkor lehet, hogy nem megyek el mondjuk a boltba, vagy elfelejtek a gyerekére elmenni az óvodába.
Nekem tudod, mi jutott eszembe? Hogy ez egy önkorlátozás. Egyfajta önkorlátozás. Elindulsz valamilyen úton. És mint hogyha megállnál. Mikor van az a pont, amikor visszafordulsz, amikor úgy érzed, hogy ó, hát ez már nagyon el vagyok mélyülve.
Talán nem az elmélyüléstől fordulok vissza, mert azt én szeretem. Tehát az egy nagyon jó, az egy divatosan, vagy tehát ezt most úgy hívjuk ugye úgy, hogy flow állapot. Az inkább cél. Az viszont nem lenne cél, hogy egy olyan fanatizmussal csináljak valamit, hogy annyira nézek egy részletet a képbe, hogy elfelejtem azt, hogy melyik képet nézem. Sok alkotó embernél látom ezt, hogy bele lehet úgy vonódni valamibe, hogy fontos lesz a cél, fontos lesz a tervezési időszak, a vágyott időszakok elérése, és mindent beáldozol, föláldozol érte. És talán én ezt gyerekként láttam a szüleimnél, és volt bennem egy olyan igény, hogy apám kapcsolja le éjszaka a lámpát, és ne tanuljon meg még egy nyelvet, meg ne készüljön még egy előadásra, hanem jöjjön és üljünk le a szőnyegre, és meggyózzunk.
Engem vegyen a padlásra, hagyja a mosott ruhát másra?
Igen, igen. És, és talán annyiban kibővítve, amit mondasz, hogy nem valamitől el, hanem valamiért. Tehát, hogy nem az volt nekem ebbe, ami hiányzott, hogy apám egy egyetemi tanárként gyakorlatilag mind Leni elvtárs világít a lámpa éjszaka, és későn jön haza, hanem az, hogy ez bizonyos élményeket nem engedett megszületni. És mind a ketten vesztettünk ezen. És valahogy ez megfogalmazódott bennem, ez kellett ő is, aki egyébként szintén ezt a kettősséget valahol űzte, mert amellett, hogy egyetemi tanár volt, kitűnő csellista volt, szimfonikus zenekarokba játszott. És amikor elkezdtem a hangszerrel először elérni eredményeket, kaptam egy felkérést a tanáromtól, hogy lebetegedett a basszistájuk, és beugorhatnék. diák vagyok, 13-14 éves, és azt mondja nekem a tanárom, hogy gyere el velünk játszani, jó a füled, jó a kezed, leblattolod, és kapsz ezért 8000 forintot. Az abban az időben apám egy havi fizetése volt. Hazamentem, világított a fejem a dicsőségtől, mondtam apámnak, célba értem. És azt mondta, hogy vigyázz, vigyázz. Te nagyon szereted ezt a zene dolgot, de ez egyébként a mi családunkban nem olyan nagy dolog, mert a mi családunkban az emberek beszélnek nyelveket, zenélnek, és egyébként vannak fontosabb dolgok is, amivel foglalkoznak. Tehát, hogy ettől annyira nem ájultál. De azt mondta, hogy ha ezt pénzét teszed, akkor elveszted azt a szabadságodat, hogy ez bármikor az a segítséged legyen, vagy azért ennek az a része, ahova vissza tudsz vonulni.
Ez világos, na de, hát ugye egyértelműen a pénzt meg kell szerezni.
Meg, ez muszáj.
Erre szolgál a vállalkozásod, vagy nem? Mert a hallgatók kedvéért most jelenleg van egy kreatív ügynökséged, vagy vállalkozásod, a Gringo Imagination.
Így van.
Végül is az most pénzcsinálás, vagy az csak egy másik forma az életnek, egy másik formája?
Én amikor rajzolok, tervezek, én azt vettem észre magamon, én ugyanolyan örömmel csinálom azt, mondjuk, mint a zenélést, vagy mint a szörfözést, vagy mint még számos olyan tevékenységet, amiben én jelen tudok lenni.
Hadd kérdezek közben. Hmm. Persze. Na de ha mondjuk nem ugyanaz joghurtos dobozt rajzolni, meg csak mondtok egy példát, vagy mondjuk egy képet csinálni, egy grafikát. Mert ez pont azt a kérdést veti föl, amit az előbb feszegetett téma, édesapád idézett, hogy vigyázz, a pénzért eladod az alkotásodat, és akkor már nem leszel szabad. Na, ezt hogy látod?
Hát igen, amit mondasz, ez egy létező gondolat. Én már ennek a felvetésével sem biztos, hogy egyetértek.
Na, hallgatlak.
Azt gondolom, hogy attól, hogy valaki valamiért fizet, az még nem jelent igazán semmit.
Milyen értelemben?
Nem jelent értéket, és nem jelent devalválást.
Tehát akkor mit jelent?
Az azt jelenti, hogy valami szükség megtalálja a helyét. Én azt gondolom, hogy az egy folyamat, amiben egymásra találunk. Azt szoktam mondani, hogy nappal klikkelek, mert ugye most már nagyon sokat számítógépen rajzolunk, éjszaka meg pikkelek, ez ugye az angol pengetős hangutánzó szó.
De jó rímel.
De igen, jó rímel, és a különbséget is érzékelteti, hogy valószínűleg nálam nincs különbség. Mert ami megszületik, az nekem mindig egy önazonos folyamat, amivel én nagyon sokáig tudok küzdeni, harcolni, el is tudom engedni, mind ahogy a zenébe is, amikor alkalmazott zenét csinálok, vagy egy zenekarnak a tagjaként alkalmazkodom mondjuk valaki más a zeneszerzőnek a koncepciójához. Ott is van egy pont, amik kiállsz szakmai érvek mellett valami, és van egy pont, amikor dönteni kell, hogy ez most merre megy tovább. Azzal, hogy egy joghurtos dobozt rajzolsz, az úgy van megrajzolva, és úgy van az egész, és mondjuk pont joghurtos dobozokat nem szoktam csinálni, de nem, ez nem a joghurt ellen mondom, hanem nekünk azért a munkáink is azért valahol...
Hát sok honlapot csináltok, még hozhattam volna honlapot is.
Igen, de az is, hogy milyen ügyeket. Tehát, hogy általában itt az ügyek már szűrnek, tehát mind ahogy zenét se játszom mindenféle stílust, mert nem tudok mindenféle stílusba játszani, úgy rajzolni se tudok mindenféle stílusba, és mondjuk pont a kereskedelmi termékfejlesztési dolgok, azok nem az erősségeim, vagy nem szeretem őket annyira csinálni. Társadalmi ügyeket, gyerekekhez kapcsolódó, valami jövőbe mutató dolgot, nagyon szívesen a medikum, az egy fontos téma, talán
ez az apám. Orvosi tudományok?
Orvostudományhoz kapcsolódó ilyen applikációt például fejlesztünk, az nekem az egyik ilyen szívcsücsök projektem.
Édesapád orvos volt egyébként?
Igen, biokémikus orvoskutató. Ezek az ügyek önmagában azért már nem a legmagától érthetődőbb ügyek, tehát már ott már van egy szűrés, hogy mi az, ami nekem mondjuk szívesen megcsinálok. A Gringo név, és maga az, hogy ez egy imaginationbe, egy ilyen elképzelésbe, egy képzelet erővel működtetett folyamatba szublimál, vagy ér célt. Ez azt is jelenti, hogy ezek csupa divatos szó lett, amikor a gringo lett, igen. Még ennek nem...
Minden zöld.
Igen.
Tehát van is egy ilyen automárka, vagy nem tudom, ez
a carsharing, azt hiszem.
Autobérlés, igen.
Szóval én nálam inkább ez, amikor ezen mi gondolkodtunk, akkor sokkal inkább a Go játékossága volt.
És a Green?
A green az, az a fajta, az, a zöldnek a szabadsága és a környezetnek a jelentése, de még nincs ez a, ez a nagyon szánkba rakott környezet, tudod, ez egy régi.
Tehát nem greenwashing.
Nem greenwashing, semmiképpen.
A góra viszont a játékra gondolsz, ugye?
Igen, igen, igen.
Tehát nem az angol megyünk.
Nem az angol megyünk, hanem a, hanem a táblajátékra.
Tudsz gózni?
Hát igen, tehát nem halok meg a táblánál, ahogy a hangszerrel az asztalnál, de nem vagyok egy nagy játékos, de a stratégia része az nagyon tetszett egy időben nekem.
És mi tetszett benne?
Az, az, hogy nem feltétlenül egy csörte dönt el egy menetet, hanem egy stratégia eléri azt, hogy mondjuk egy üzenet, vagy valamilyen szándék eljut oda, ahova azt ki szerettük volna lőni.
Tehát hosszú távfutó vagy?
Mindenképpen. Tehát bennem van az, hogy egyáltalán nem baj, hogyha ma csak egy kicsit haladunk előre, de haladunk. Nem is szeretem, és nem is igénylem például azokat a visszajelzéseket, amik arról szólnak, hogy most ebben a pillanatban mennyire jók vagyunk, vagy jók voltunk.
Az, hogy jó vagy, azt te tudod, hiszen kiírtad a LinkedIn-re, hogy jó vagyok, és csomó jó tulajdonságom van. Ezt miért írtad így ki?
Igazán már nem
tudom. Provokálás?
Valószínűleg van egy, igen, van egy finom provokatív attitűdöm mindenféle fennálló dologgal kapcsolatban, aminek az a célja, hogy kérdéseket tehessünk föl.
Csak ez a célod?
Alapvetően igen, mert forradal már olyan értelemben nem vagyok, hogy elkezdem borogatni a dolgokat, de akár fundamentális igazságokat is szeretek megkérdőjelezni, mert nagyon sokszor az a nézőpont, amit mondjuk tálcán elém raknak, az nem biztos, hogy az enyémmel azonos. Ilyen módon nincs például egy joghurtos doboz tervezéssel problémám, mert nem...
Hát föl lehet tenni másképp is a kérdést.
Igen. Igen. Abban a pillanatban, hogy ezt másképp kérdezed, milyen kreatív folyamat van a kettő között, milyen jelenléttel készült mondjuk egy kép, és mondjuk ez a egy doboz, és a vége az, hogy nem is biztos, hogy ezt össze kéne hasonlítani.
Az ügyfeleid hogy tolerálják ezt a megközelítést? De lehet, hogy általánosítok, de a céges világban inkább a dobozos, persze figyelemfelhívó megoldásokat szeretik, tehát egy sínen haladó gondolkodást szeretnek. Lehet, hogy tévedek.
Akikkel én együtt dolgozom, az szerintem nem véletlen. Tehát egy kicsit, mint a...
Akkor másképp kérdezem, tehát okay. hogy jönnek?
Oké. Okay. Általában valamilyen személyes kapcsolat van, összeérnek a hálózatok.
De nem kezdeted magad hirdetni meg sem.
Nem nagyon volt ennek értelme. Szerintem tudok olyat mutatni egy számomra vadidegennek, amire azt mondaná, jó, igen, ez nagyon szép munka, ez tetszik, vagy ó, ez nagyszerű, ez maga nagyon szépen játsza ezt a ámol kilencet. De utána nem biztos, hogy ebből még bármi következik. Azt gondolom, hogy olyan emberekkel tudunk mi jól együtt dolgozni, mert én a Gringóban nagyon szeretek többes számba beszélni, mert Miért? Van egy kis alkotó közösség olyan emberek, akik különböző mértékben ebbe bedolgoznak, de nélkülük én nagyon jó megvagyok grafikusként, de az én vagyok. A Gringó az már egy közösségi munka eredménye is. Például nagyon furcsa ez sokaknak, ízlésben például nem az én ízlésem dönt. Van egy kollégám, akibe én vakon hiszek az ízlésébe. Mert azt vettem észre, hogy az én ízlésem nagyon sokszor sok.
Nagyon provokatív sok, az is?
Provokatív, igen. Tehát én nem félek a színektől, nem hiszek abba, hogy genderjelölésekhez kapcsolnánk színeket, formákat, stb. Én nagyon szabadon szeretem ezt használni. Ez mind kapcsolódik ahhoz, hogy nézzük meg, hogy így milyen. Hát ha ez tetszeni fog. Hát ebből létrejön egy olyan új összefüggés, aminek új jelentése lesz, meg lehet tölteni élettel. Emellett nagyon komolyan igazodom a klasszikus arányokhoz. Tehát nagyon szeretem azt, hogy mondjuk egy klasszikus arányrendszerben is működjön mindaz, amit én csinálok, akár zenében, akár a rajzolásban.
Ebben én nem vagyok járatos, segíts nekem. Mit jelent az, hogy klasszikus arányok?
Ugye a Fibonacci számokra fölvezetett aranymetszés, a mi munkáinkra, vagy általában az én munkáimra az jellemző, hogy én ezt az arányrendszert, ezt mindig nem megerőszakolva, de rávetítem a munkáimra. Szintanban például használom az abszolút klasszikus szintani elveket, azokat a pasztelk, élénk, komplementer színrendszereket, amiket szintanilag úgy használunk, és tudunk, hogy ahogy elkezdjük megmagyarázni, hogy mik is ezek a színek valójában. Én ezeket az ellenpontokat nagyon sokszor szabálytalanul, de teljesen tudatosan használom.
Na ez lett volna akkor így a kérdésem, hogy oké, te kérdezel, provokálsz. De közben ott van a szemed előtt egy kötött arányrendszer.
Igen.
Ez miért fontos ez a kettő? Hogy jön össze?
Úgyhogy én a harmóniához szeretnék egyébként, a balanszhoz szeretnék eljutni a végén. Tehát a provokációnak is az a célja, hogy az megrekedt vagy ki nem alakult dolgot ellök egy olyan irányba, ahol beáll egy arányba, beáll egy olyan hangsúlyos arányba, amiben jól érzi magát. Legyen ez egy ügy, legyen ez egy applikáció, legyen ez egy weboldal struktúra.
Az egyensúly, illetve harmónia, ismerjük a szó jelentését, de ha elkezdünk mögé túrni, akkor nem biztos, hogy találunk határozott megfogalmazást. Számodra ez mit jelent? Értem, mert hiszen a szemnek, a léleknek a harmónia az fontos.
A harmónia állapotában lehet észrevenni a lényeget szerintem. A harmónia az a dolgok eredőjének egy olyan pillanata, amiben az ott úgy mutatkozik meg valójában, ahogy azt szeretnénk. Ahogy szeretnénk azt megmutatni. Tehát az harmonikus az, amikor te lényegileg vagy együtt egy másik.
Tehát a harmónia az nem statikus állapot, nem. Hanem egy nem. Állapot, ami a lehető legtöbb dolgot mutat, legtöbb szempontot mutat meg valamilyen dologról.
Lehet a harmónia a legdinamikusabb állapota egy cselekvés sorozatnak például. Én nagyon kedvelem a deszkákhoz kötődő sportokat, mindegy, hogy ez vízen történik, vagy a szárazföldön. Ott a legnehezebb pillanat, amikor az megtörténik, az egyébként egy végtelen harmonikus pillanat, és ha nincs meg ez a harmonikus pillanat, nem lehet megcsinálni azt a rendkívül dinamikus gyakorlatot.
De ez nem az első vállalkozásod, ha jól tudom, hanem neked volt korábban egy másik grafikai vállalkozásod, plusz egy nyomdád.
Igen.
És azt miért hagytad abba? Mert ez egy sokkal kisebb cég.
Igen, talán azért, mert ez lényegileg arra jött létre, és arra koncentrál, amit én legjobban szeretek csinálni, az is lehet, hogy talán a legjobban tudom csinálni. Itt nincsenek meg azok a kiszolgáltatottságok, amik az egyéb cégeknél megvoltak.
Picit mesélsz ezekről, hogy mire gondolsz?
Tehát amikor mondjuk egy nem magam rajzoltam, hanem egy csapatot irányítottam mondjuk artdirektorként, vagy kreatív igazgatóként, ott mindig az volt a vége, kicsit én fordítva haladok ebbe egyébként az időbe, hogy kompromisszumokat kellett hoznom az adott közreműködő művészek képességei, ízlése, eszközrendszere, stílusa miatt. A végén már elértük azt, hogy akkora cég voltunk, hogy volt 4 olyan stílusú grafikus például, akivel dolgoztam, mindegyiknek tudtam, hogy mi az erőssége, és hogy miért dolgozunk velük. De mindig ott is kompromisszum.
És plusz még a nyomda, amelyik egy ipari üzem.
Egy ipari üzem, ahol előtte elkezdtünk különböző kivitelezési munkákat is végezni. Volt egy társam, akinek ez volt az erőssége, és ő erőltette azt, hogy a kivitelezési részeket is kezdjük el.
A kivitelezés az a nyomtatás konkrétan.
Nyomtatás, hímzés, gravírozás, forgácsolás, különböző nyomda, speciális nyomdai eljárások.
Tehát bejön a megrendelő, megkapja a terveket, és plusz meg is kapja magát a terméket.
Így van, és akkor mi voltunk a ketten voltunk, én vittem a tervező oldalt, ő vitte a kivitelezési oldalt. Az első 3 évben minden olyan új gép, ami bekerült hozzánk, azon én mentem el először betanulni egy kollégával.
Megtanultam,
hogy hogy kell használni. A hímzőgépet, a tamponnyomógépet, amivel nem tamponokat nyomunk, hanem különböző formájú tárgyakat nyomtatunk, a különböző szita és filmnyomó megoldásokat, az alapvető nyomdai előkészítési megoldásokat.
Tehát beleástad magad a nyomdai barba?
Igen. A tervezésnél kézben tudom tartani a folyamatot, és egy olyat adok ki a kezemből, amire azt mondom, hogy elégedett. Az is kicsit olyan, mint a zene, vagy a stúdió munka, hogy sosincs befejezve, hanem abba van hagyva. De azért ott már el lehet jutni egy olyan határig, amikor már benn vagyunk a harmóniába, ez már egy okés dolog. Vállalom. Szoktuk mondani, nevemet adom hozzá, nevedet adod hozzá. A kivitelezésben nagyon hamar belefutottunk abba, hogy olyan minőségű dolgok születtek, amiket én nem tudtam azonosulni. És hogyha mondjuk a gépmester részeg volt, mert részeg eljött be, és rengeteg pénzért vettünk egy új nyomdagépet, hiába volt a nyomdagép szipi-szupi, az ugyanolyan mennyiségű selejtet gyártott egy óra alatt, mint tökéletes munkát. És ezek elvették a kedvemet ettől a dolgtól.
És ezért hagytad abba?
És akkor külön váltunk, és én azt gondolom, hogy jól döntöttem. Én úgy rajzolok ma, mint óvodás koromban, ki van dugva a nyelvem, szuszogok. A Buda fiam is grafikusnak készül, ő ugyanígy rajzol. Most az egyetemre jár, és többször figyelem, amikor csinálja az egyetemi dolgait, ugyanúgy szuszogva. Ez egy mély, elmélyült folyamat. Valószínű, hogy én ebben érzem jól magam.
És miért volt elengedni egy ilyen vállalkozást? Mert ez egy jó nagy volt, ha jól értem.
Hát igen. Hát furcsa volt. Furcsa volt. Sokan voltunk, nagy cég volt, sok mindent csináltunk mellette. Rengeteg emberrel kellett foglalkozni.
De gondolom, ez anyagi biztonsággal is járt mindenfélével.
Egy más színvonallal, de nem volt önazonos. Tehát egyszerűen úgy éreztem, nem azt éreztem, hogy nagy a kabát, nem azt éreztem, hogy ez nem oké, hanem azt, hogy ez nem én vagyok. Meg tudom csinálni, ha mögöttem van mondjuk egy fix tulajdonosi rendszer, és azt mondják, hogy megbízott ügyvezetőként én ezt csináljam, lehet, hogy csinálom, amíg mondjuk az érdekeim ezt úgy szolgálták volna. Így, hogy a saját magam dolgai fölött rendelkezhettem, volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy én ezt nem szeretném tovább csinálni.
Ez milyen jó, ez szabadság.
Azaz harmónia.
A szabadság neked harmónia?
Abszolút. A választás és a kérdezésnek a szabadsága.
Azt és gondolom, a cselekedeti.
Ez ugye ebből már következik. Tehát, hogyha megkérdezhetem és választhatok, akkor abból már cselekedet lesz. Azt gondolom, hogy a szabadságot szintje, az megegyezik a választásaid számával per nap. És most nem az önkormányzati választásra gondolok, hanem a döntéseidre. Minél több ütemezett, rád tukmált, elvárt, kikényszerített döntésed van, ez logikus, ugye annál kevesebb szabadságod van.
Ezek szerint te sose voltál ilyenben.
De voltam egy rövid időszakban, nekem nagyon hamar született az első három gyerekem, és ott nagyon erős harcot kellett azért indítani, szinte dzsungelharcot, hogy egy biztonságos körülményeket teremtsünk. Tehát a nejem otthon volt egy kicsikkel, elkezdett rágulni az élet, és akkor nagyon kemény kihívások elé voltam állítva, és akkor munka mellett elkezdtem tanulni.
Tehát pénzért kellett hirtelen dolgozni.
Igen, kőkeményen, el kellett engedni bizonyos alűröket, és akkor volt egy-két olyan ember, akivel együtt dolgoztam, akik kitűnő mestereim voltak abban, hogy mi az, amit én biztos, hogy nem szeretnék csinálni. És tudtam azt, az úgy teltek azok az idők, hogy tudtam azt, hogy ennek egy ideje van, általam engedett ideje van, és innen én tovább fogok lépni egy másik irányba. És azóta is úgy dolgozom, és most a Gringóba is az egy nekem egy nagyon fontos irányelvem, hogy az egy olyan hely legyen, ahol én is szívesen dolgoznék. Tehát, hogyha oda bekeverednék valahogy, most például jött hozzánk egy gyakornok kislány, aki kutyasétáltatás közben benézett az ajtón, elkezdett velünk beszélgetni, és utána mondta, hogy ő egyébként grafikus, és nagyon szeretné kipróbálni magát. És bekéretőzött. És először ez furcsa volt, aztán próbálgattuk, aztán most gyakornokoskodik, aztán meglátjuk. De hogyha ez egy olyan hely lett volna, ahol az hallatszik ki az ajtón, hogy éppen mondjuk én üvöltözve magyarázom, hogy mit nem tud a kollégám, vagy mit nem csinált úgy, ahogy én szerettem volna, vagy akármi, akkor biztos, hogy nem jön be az utcáról.
De tényleg, hogy mondod meg, ha valami nem tetszik?
Elég egyenesen.
Ez mit jelent, hogy akár sértő is vagy?
Inkább nyers. Nem szeretnék sértő lenni, mert tisztelem a másik embert.
De a nyerseség az lehet akár sértő is, nem?
Igen, de a óriási különbség van szerintem a sértés és a nyers. Az egyikben nincs az a szándék. A sértésben az egy szándékkal követett dolog. A nyerseség az igazságnak, adott esetben az én pillanatnyi.
Kendőzetlen megnyilvánulása.
Igen, mert különben nem fogunk tudni. Az egy újabb alapot teremt, ahhoz, hogy fölteszünk kérdéseket. Oké, és miért? Oké, és mi nem? És miért? Akkor el lehet kezdeni újra indul a folyamat. Ha ezt elkezdjük beburkolni, akkor csak elfolyik az idő.
Mi bosszant fel?
Ha elfolyik az idő.
Igen.
Az nagyon. Ha sokat kell ülnöm, ha úgy érzem, hogy amit csinálok, annak nincs értelme, vagy ha amit csinálok, azt, akinek csinálom, az nem értékeli.
De ez simán előfordulhat egy vállalkozásban, nem?
Igen, de ezek engem fölbosszantanak.
És akkor mit csinálsz? Elküldöd az ügyfelet?
Nem biztos. Ha nem megy, nem tudunk egy irányba tovább menni, akkor megköszönöm. Tehát akkor jön az, hogy most nyersesség vagy őszintesség, én megmondom, hogy ez nekem nem megy. Nem tudom úgy csinálni, hogy ne érezzem azt önazonosnak. Mire én eljutok ebbe a döntésbe, előtte számos jelet adok arra, hogy próbáljuk meg korrigálni, és hogyha annak nincs értelme, akkor meg már szerintem mi valójában nem egy úton megyünk addigra, csak akkor mondjuk ki.
Én arra is gondoltam, hogy amikor látsz egy produktumot, és mondjuk nem tetszik, akkor kifeje, akkor egyenesen elmondod, hogy mi nem tetszik, de mi nem szokott tetszeni? Mit szoktak kifogásolni? Az esztétikát, vagy mi az, ami fölbosszant, és azt mondod, hogy já, ez nem jó?
Itt azért különbséget kell tenni, hogy mikor zene, mikor mondjuk a...
Most a vállalkozásról beszélünk, grafika.
Ha a vállalkozásról beszélünk, akkor ott mindenféle olyan dolog fölbosszant, ami igénytelen, ami nincs átgondolva, ami nem veszi figyelemben teljes értékű partnerként a környezetet, öncélú.
Elég szigorú vagy.
Igen, és ennek hangot is adok, és vállalom a vitatkozást is egyébként.
Én nem tudom képzelni, hogy szeretik a kollégáid, mert hogyha nem sértő, de nyers, akkor akár még ez egy, ahogy mondtad az előbb, egy párbeszéd is kialakulhat belőle.
Részemről ilyenkor mindig az a kimondatlan cél, hogy te, aki mondjuk általam nem jónak talált folyamat végén tartasz, újra föltegyél kérdéseket, hogy miért jutottál ide. Mert ebből jönnek azok a magyarázatok, hogy hát az azért lett ilyen, mert ezekből és ezekből a komponensekből dolgoztunk, és abból ezt lehetett létrehozni, mondjuk. Ez egy tipikus válasz sokszor. És akkor meg szoktam kérdezni, és miért? Miért nem raktunk bele másik komponenseket? Miért gondoltuk azt, hogy az az eszközrendszer, amit ránk tukmáltak, vagy készen elénk rakta kényelemből? Ugye nem hiszek a kényelembe, Igor.
A kényelem alatt sematikus gondolkodást értesz?
Egy szellemi tunyaságot.
Mi a viszonyod a pénzhez? A burkolt kérdésem a növekedés volt, de a beszélgetés előző részeiből számomra az derül ki, hogy neked ez eszedbe se jut.
Képzeld el, hogy most igen. Tehát azért mondtam...
Most megleptél.
Mert most jutottam el odáig, hogy nagyon sokáig óckodtam, és nem volt kedvem, de most azt látom, hogy van kedvem például foglalkozni olyan fiatalokkal, akiket lényegileg érdekel ez a dolog.
Már a tervezés.
Tervezés, grafika, kreatív munkák. Mi azért nagyon sok mindent csinálunk, tehát azért applikációt fejlesztünk, videózunk, szóval egy elég komplex csomag az, amiben jó vagyunk, és például én ezt is szeretem, hogy nem csak egy dologban lenni jó, és akkor az vagyok én, és akkor meg is van, én vagyok a videóvágó. Mi lenne, ha nem videóvágó lennél, hanem most ez lennél, majd amaz lennél, majd az, hidd el, neked lenne jobb, mert az agyadat mindig ki tudod ürésíteni.
Hát meg mindig más.
Így van.
Kihívás.
Én így kerülöm el azt a monotonitást, amit egyébként nagyon jól tűrök, de nagyon sokszor nincs hozzá kedvem, és szívesen csinálok valami mást. És most például ennek a gyakornoknak a bejelentkezésére azért mondtam igent, és előtte már kerestem, és azóta megint várok valakit, mert az a tervem, hogy megnézem, hogy a fiatalokkal mondjuk nem jön-e egy olyan szél, amiben hasonló gondolkodású emberek vannak, tehetségesek, nálam esetleg tehetségesebbek, ügyesebbek, hogy akkor azzal most mit kezdenénk. Amikor már mondjuk én nem akarom annyira a saját ízlésem szerint csinálni a dolgokat, mert inkább hagyom, hogy megtörténjenek.
Az oldalatokon láttam egy szót, HypnoWord, mentál higiéniai applikáció, gyorsan meg is néztem. Utaltál rá, hogy szeretnél, vagy szeretsz társadalmiak hasznos ügyekkel foglalkozni.
Igen.
Ez egy ilyen ág?
Igen, és itt van az, amikor az ügyek megtalálnak. Tehát egyszer megjelent nálam egy nagyon kedves, szinte baráti partnernek a kedvese, hogy van egy dolog, amit ő érte, egy élmény, és az ügyben tudnánk-e beszélgetni. Mert az éppen a Covid-nak szerintem az elején volt. És elbeszélgettem, hogy kiderült, hogy az illető egy három szakdiplomás orvos-doktornő, aki egyébként hipnoterapeuta, és volt egy élménye, ami nem volt egy egészségével kapcsolatban, ami nem volt túl kellemes, bekerült orvosként az egészségügybe, és ott olyan dolgokat tapasztalt, ami azt mondta, hogy ide segítség kell. Tehát itt olyan magára maradások vannak az embereknek, olyan élményeik vannak, amiben valahogy meg kéne próbálni segíteni. és gyakorlatilag saját erőforrásból, saját eltökéltségből, saját finanszírozásából életre hívtunk egy olyan ingyenes applikációt, amiben hipnoterápiás szövegeket tudnak az emberek használni. Segít neki a fájdalmát kezelni, segít neki adott esetben elaludni, segít oldani a szorongásait, segít, például csináltunk jó pár olyan anyagot, amikor bekerül valaki az egészségügybe és diagnosztikai vizsgálatok jönnek, vagy mondjuk onkológiai vizsgálati szakasz és már onkoterápiás szakasz, amit nagyon nehéz elviselni. Fájdalommal jár, egészségváltozásra jár, komfortérzetváltozásra jár, vagy konkrét szorongásra jár, mondjuk egy MR vagy egy MRI vizsgálat. És ezekre készített a doktornő olyan hanganyagokat, ami aztán csatlakoztak más terapisták is, meg hipnoterapiás szakorvosok, ami ma már egész sokrétű, ma már külön is választottuk, van úgymond a medikumhoz köthető, tehát az gyógyuláshoz köthető, és van, ami már egy így a személyes jólétethez, a személyes életminőségethez, saját mentális állapotodat is tud segíteni. De értsd alatta mondjuk azt, hogy krónikus fájdalmat tudsz kezelni, vagy mondjuk ha nehezen alszol el, egy ilyen terápiás szöveg segít elaludni például.
És ezt pusztán nevezzük, hogy társadalmi küldetésből csináltad?
Ebből indultunk, és ez az etosz, ami vezeti ezt az egész projektet.
És meg lehet belőle élni egyébként?
Nem, ez gyakorlatilag a doktornőnek a küldetése, amit mi támogatunk szintén, és most már eljutottunk odáig, hogy az eszköz maga, az applikáció az egy szertifikált vizsgálati eszközé vált, tehát az egyetem, a Pécsi Tudományegyetem is elfogadta, és szertifikálta, tehát kutatásokban is lehet használni. Elsősorban onkológiai területen kezdtük el, onkoterápiás területen, és most a traumatológiai intézettel van egy komoly tárgyalásunk, hogy a traumatológiai intézet különböző beteg szakaszaira fogunk lefejleszteni hanganyagokat, és ott már konkrétan szponzorálja ezeket az új hanganyagok létrejöttét az egyetem. Tehát az már ilyen módon önműködővé tudott válni.
Korábbi vendégeim jó néhányan mondták, hogy a vállalkozás számukra alkotás. Azért nálad ez nem biztos, hogy a vállalkozás alkotás, tehát az a vállalkozás, amit visz, azt nem tekinti alkotásnak, mert nekem ez most egy billeg.
Igen, az egy keretrendszer talán.
Az egy keretrendszer. Igen. Az alkotás az megmarad mondjuk a kreatív munkába.
Így van.
És a zenében neked volt egy, vagy nem tudom, megvan-e még ez, most nem teljesen világos, egy Singas projekt nevű zenekarod, én amit lehetett meghallgattam. Az egy nagyon érdekes mixe, egy olyan jazz, amiben a populárisabb, a laikus hallgató számára értelmezhető motívumok, hangzásvilág keveredik egy jóval elvontabb, messzire vívő. Én néha így billegtem, hogy most merre menjünk, de hát akkor számodra ez a fontosabb alkotás.
Nem tudom. Ezzel nem szoktam gondolni. Teljesen
jön. És jön. Része az életednek?
Igen, tehát hogyha például rajzolok, elakadok, akkor két dolgot szoktam csinálni. Vagy elmegyek gyakorolni, és a hangszerem 3 méterre sincs tőlem, tehát ott van a kezem ügyébe, vagy kihúzom az asztalommal a gördeszkát, és kimegyek gördeszkázni.
Na erre a szinergiára lettem volna kíváncsi.
Ez így jön össze.
Hogy csinálsz valamit, akár elakadás, abba, hogy ott mész a másikhova.
Igen, igen. De amikor...
És gördeszkázol tényleg.
Igen.
Tehát akkor így elképzelem a szituációt, hogy főnök föláll, hón alá csapja a gördeszkát,
kimegyek az ajtón, elmegyek gördeszkát, és visszajövök 10 perc múlva lihegve, és újra azt érzem, hogy van kedvem csinálni, amit csinálok.
Mi a jó a gördeszkában egyébként? Én próbáltam meg, egy borzasztóan bizonytalannak érzem.
Látod, a bizonytalanság az a legjobb benne. Tehát ott olyan jelenlét kell, hogy azzal az történjen, amit szeretnél, vagy amit igazán élvezni lehet, amivel ott kell lenni. Nem lehet másra figyelni, nem lehet elkalandozni. Ott te vagy, meg a fizika, meg az aszfalt, aztán akkor ebből valami összejön. És ugyanez igaz, amikor ugye ezt vízzel csinálod, vagy széllel csinálod. Én ezért szeretem ezeket a dolgokat, mert nagyon fontos az, hogy megtaláld a szörfözést, aki engem megtanított szörfözni, azt mondta nekem, hogy Kornél, a szörfözés az a lusták sportja. Akkor csinálod jól, amikor a legkisebb erőbefektetéssel vagy mert akkor gyakorlatilag megtaláltad a szélnek, a víznek, meg a te sebességednek azt az eredőjét, ami az optimális. És ott tényleg vannak pillanatok, amikor semmit nem kell csinálni, amikor élvezni kell, ami történik. És hogyha ebből bármit elkontrollálsz, vagy nem veszel észre, vagy nem figyelsz, akkor rögtön jön egy új helyzet, amiben valamit majd csinálni
kell. Hát akkor újra kell kalibrálni.
Az egészet, igen.
Neked mi a zene?
Nem könnyű erre válaszolni. Nekem egy olyan nyelv talán ma már, amit én nagyon szívesen beszélek és hallgatok, és azt gondolom, hogy csodálatos az egész világ, amiben vagyunk, még azzal is, ami itt most zajlik körülöttünk, egyébként ez egy csoda. És van még egy olyan csoda, ami az ennek a világnak a zenében megélhető és megtalálható, vagy felfedezhető része, és én azt nagyon-nagyon szeretem. És sokszor ezért rengeteget kell gyakorolni. Nekem egy nagy bőgőn játszom, tehát az egy soha meg nem tanulod igazán hangszer.
Vagy basszuson. Nem?
Vagy basszusgitáron, igen. De hát a basszusgitár az a kompaktabb út, az igazi, az ugye a nagy bőgő. Azzal a hangszerrel én például olyan kapcsolatban vagyok, hogy ha jó kedvem van, azért, ha rossz kedvem van, azért, ha nincs kedvem semmihez, azért. És van, amikor nem fogok tudni hozzá nyúlni, mert annyira már vagyok ezzel az egész zenélés egy olyan kapcsolatban, hogy akárhogyan, akármilyen állapotban például nem vagyok rá alkalmas, nem csinálom. Mert én akkor úgy az, igen, akkor úgy
nem az. Nem, a zene nem tud kihúzni valamilyen állapotból? Tehát az nem úgy működik, hogy nem,
de,
nem kerek tud, minden, és el kell ezt játszani.
Tud segíteni, de azért valójában ugye ezek belül megtörténő dolgok lesznek, amik később kívül látszik, majd felfedezzük. És én nem szeretem, és akkor amit apám mondott, ezt én megtartottam, hogy mindig csináltam valamit úgy a zene mellett, hogy például zenében soha nem hoztam kompromisszumot. Kizárólag a alkotótársakkal, közösen egy cél érdekében. De soha nem kellett úgy olyat játszanom, amit nem akarok játszani, soha nem kellett akkor játszanom, amikor nem akartam játszani. Tehát én föntartottam azt, tisztelem annyira, ez lehet, hogy a tisztelet talán, hogy ne legyen ez. Ez egy szakrális dolog, ezt nem lehet úgy beáldozni, vagy olyan tevékenységét tenni, bármennyire szeretné ez a mai világ, hogy bármi egy kattintásra van tőled, azt tudom erre mondani, hogy tessék elkezdeni nagybőgözni, és majd 10 év múlva rájöttünk odáig, hogy még mindig nem tudunk rajta semmit, és akkor még egyszer feltenni ezt a kérdést, hogy valójában bárki mindig alkalmas bármire, meg minden, vagy egy kattintásra van tőlünk, egy nagy túrót.
És mi a különbség, az együttest azt értem, te sokat te játszol darabokban, színházi darabokban, a színházhoz kvázi alkalmazott zene. A kettő között van-e különbség? Mert ott csak magad vagy. Tehát, hogy nem az együttes, nem te vagy. Alkalmazkodni kell a darabhoz, mindenhez. Igen. A színészekhez.
Ott valahol nekem olyan volt az első alkalommal a megélésem, mint hogyha én egy másik nyelvet beszélnék, de mindenképpen szeretnék a rendezővel, a színésszel, a darabbal, a közönséggel is együtt beszélni.
Tehát hozzá akarsz tenni, vagy hangsúlyozni akarod?
Ez talán ugyanaz. Tehát meg akarom találni a helyét, és nagyon sokszor ez egy atmoszféra, amit olyankor csak létrehozol. Nagyon sokat játszom a színésznek a mozgására, főleg amikor egyedül kísérek egy monodrámát, ott gyakorlatilag azon túl, hogy a rendező megrendezte, kiválogatta, megmondta, hogy mit szeretne, hogy szeretne azokból, amiket összeraktunk, összeválogattunk, megírtam hozzá a zenéket. Minden előadás ott születik meg, mert az éppen elmondott szóra, az éppen megvalósult mozdulatra, és ez mindig más. Ez itt van előttem egy szövegkönyv.
Tehát figyeled a színészt, hogy hogyan mozog?
Kizárólag a színész figyelem. És ő a karmesterem, ő az inspirálom, az ő hangulata az, ami engem befolyásol. Még azt is észrevesszük, hogyha nem vagyunk hasonló hangulatba vagy paszba. És akkor lehet, hogy egy kicsit jobban nyomok valamit, vagy más tempót adok. Vagy amikor a színész annyira ott van lényegileg, akkor a zene visszavonul. És csak éppen, hogy csak valamit fest a háttérben. Én azt gondolom, hogy én egy picit ezt talán más jelenléttel és más céllal is csinálom.
Mi célra?
Hogy megtörténhessen, amiért odajöttünk. Van egy vízióm, nagyon érdekes volt például ez a Tar Sándor daraba, a Mi utcánk, amit a Köles Ferenc játszik. Ez egy nagyon klassz monodráma. És a Covid háromszor lőtte ki alulunk a próba folyamatot. két évig készült a darab, mert állandóan bezárták a színházat, bezárt a Nemzeti Színház, haza kellett menni. Négyen a rendezőasszisztenssel, a rendezővel ültünk egy nagyon hosszú próba folyamat után, és úgy éreztük, hogy most már azért van füle farka, és akkor jöjjön az első még videós bemutatás a darabnak. És megkérdezte a rendező, hogy ki mit gondol a darabról, miről szól ez a darab valójában. És ott mondtunk négy teljesen eltérő értelmezést. Két év közös munka után. Ez így van rendben. Tehát nem lettünk agymosottak, megmaradt a saját értelmezésünk, és hogyha ez a darab jó, az attól jó, hogy ezek az értelmezések minden előadáson újra és újra összeérnek, és a néző megcsinálja belőle a sajátját.
Szabó Kornél Dénes, nagyon köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcban. Sok dzsungelhangot hallottunk.
Köszönöm, hogy itt lettem.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Szabó Kornél Dénes, a Gringo Imagination tulajdonosa volt. Hamarosan újra itt leszünk, és egy újabb igaz történetet ismerhettek meg a bátorságról, a vállalkozó szellemről, a kitartásról, és legfőképp a szabadságról. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réthai Igort hallottátok.